Eredményes élettalálkozó 2015. július 10-e. Aggódsz vagy uralkodsz?
Nagyon, nagyon szép jó reggelt kívánok nektek még egyszer, és mindenkinek, aki követ minket videón és audión. Sose fogjuk tudni, ha jól mondani, mint te, Ernő, hogy is van, hogy köszöntünk mindenkit távol is, közel, ország határainkon belül és túl. Az eredményes élettalálkozó 2015-ös, milyen hónap van? Július. Júliusi alkalmán az egyikem. Egy nagyon rövid gondolatot szeretnék megosztani veletek, mielőtt átadnám a szót Pásztor Kornélnak, aki nagy örömünkre itt van. A rövid gondolat ez, hogy néhány kedves barátommal évente egyszer-kétszer elmegyünk, férfi emberek, egy kicsit kikapcsolódni, de igazából ez alatt az idő alatt mi olyan istenes, férfias dolgokról szoktunk beszélgetni, és felmerült bennünk, hogy oké, tehát minden jó keresztényi sablon mellett hogyan néznek ki ténylegesen a hétköznapjaink? Tehát milyen életélménnyel, milyen valós a szürke hétköznapokban rágó problémákkal, kihívásokkal, körülményekkel, vagy akár örömökkel, bármivel, mivel élünk tényleg. És nagyon érdekes volt, hogy a beszámolónk nagyon hasonlított mindannyiunké. És az egyik része az volt, hogy viszonylag sok stresszel élünk, ahol egyfelől az elménk tudja, hogy milyen biztonságunk van, és milyen betakarásunk van Isten részéről. A betakarás jelenti azt, hogy ő harcolja a harcainkat, hogy ő építi a gyülekezetét. Nem én építem az övét, nem én építem a sajátomat, hanem ő építi az övét, és én a munkatársa vagyok. És ilyen módon én igazából nyugalomban élhetek, békességben. Ez az egyik első gyümölcse a szellemiségnek, az egyik legfőbb jellemzője a gyümölcsének, hogy békességem van. De aztán a szürke hétköznapokban sokszor azt veszük észre, hogy ez a békesség valahogy ilyen hús, és nincs sehol, hogy elillan. Hogy ez hogy történik meg? Mert aztán mondhatjuk, hogy ez nem jó, és hogy nem szabad aggódni, hanem akkor hogy történik ez meg a valóságban, hogy tényleg nem aggódunk. És oda jutottunk, hogy a dolog nem működik másképp, csak hogyha Isten beszéde, az ő gondolatmenete, az ő értékrendje, az ő definíciója, az ő értelmezése a helyzetről, az életről és mindenről uralkodik a lelkünkben. Ennek kell az alapvető vonatkoztatási rendszernek lenni. Arra jöttünk rá, hogy olyan intenzív kommunikációs nyomásban élünk, olyan szél fúj állandóan, ami meghajlít. Tudod, mindig arról fúj a szél, hangosan, erősen, és meghajlít. És az ige, a közösség ereje, az Úr szelíd halk hangja, ha nem keresem tudatosan, akkor pedig csak egy szelíd halk hang, egy gyengű szellő, ami ezt az orkánt, amit a világi értékrend, az üzöttség, a kötelességeink ránk terhelnek, nem ellensúlyozza. Tehát ha én tudatosan nem hangosítom föl az Úr szelíd halk hangját, akkor meghajlok idővel ebben a szélben, és úgy maradok. És tudom, hogy nem kéne félnem, de félek. Tudom, hogy nem kéne aggódnom, de aggódok. Tudom, hogy nem lenne szabad stresszelnem, de stresszben élek. Oké? Hogy lépsz ki ebből? És az egyetlen járható út az, hogy időt töltesz Istennel. Mint ahogy töltesz napi 15 órát a világgal, csak mondtam valamit, hogy kéne naponta legalább egy órát töltened Istennel, vagy kettőt, vagy hármat. És tudod, ahogy mondtuk, hogy két órát naponta, és aztán hát ez lehetetlen. Ez lehet, ez egyetem, ez nem lehetséges. Jó, akkor egyet. Hát, de azt mikor és hogyan? És tudod mit, most megígérjük magunknak, hogy minden nap fogunk egy órát tölteni az Úrral. Szerinted egy hét múlva hogy fog ez kinézni? Még azt is elfelejtjük, hogy valaha hoztunk egy ilyen döntést. És itt tettünk valami hősieset, és ezt akartam veletek megosztani. Ez a modern ember hogy értem az örökké valóságban feljegyzett hős tette. Ez valami olyasmi, ami, hogyha még íródna a Biblia, benne lenne. És az Úr feljegyezné, hogy, Kálmán Ernő, Suhai György, Kovács Attila összeszövetkeztek és hoztak egy döntést. És tudod, és ez, hogy minden nap fogunk egy órát tanulmányozni, és egymásnak elszámoltathatóak leszünk. Ennyi. Minden nap este 10-től 11-ig. Mindenki egyszerre. Küldünk egymásnak egy SMS-t, és mindenki magában tölt egy órát, ahogy bír Istennel.
Mi lesz a sorozatunk?
Melyikkel? Ja, a tévésorozattal. Ja, világos. Basszus, nem... 11 után. Az még ér. Az rendben van. Van, aki hamarabb kezdi, valaki később. De a lényeg csak ez, hogy néha egy apró pici dolog teszi a különbséget a között, hogy valami jó dolog megtörténik, vagy csak egy jó ötlet marad. És azt gondolom, ha mi csak mondtuk volna, hogy kéne és jó rendben fogunk, de ezt a szövetség részt kihagyjuk, akkor lehet, hogy ez csak egy jó ötlet maradt volna. És persze még nem tudom, majd kérdezzetek meg egy hónap múlva, hogy még mindig csináljuk-e. Most egy hetet csináljuk. Minden este. És egyébként, ha szeretnétek, csatlakozzatok hozzá. Semmi egyéb nem kell, csak az, hogy este 10-kor elkezd tanulmányozni. És persze, ha benne akarsz lenni az elszámoltathatóságban, akkor küldj egy SMS-t, vagy valami ilyesmit. Mondjuk az SMS egy ponton, ahogy 100-an leszünk ebben a mozgalomban, sokba fog kerülni, akkor lehet, hogy érdemes használni a Viber-t, vagy valami ilyesmit. És akkor ilyen csoportos üzenet megy, hogy tudod, elkezdtem, és akkor jönnek, én is, tudod, itt egy verst, valami is, és ott vagyunk. És 20-an, 50-en, 100-an, 1000-en.
Előre megbeszélt téma?
Nem, mindenki megy, amivel akar, igen. Mindenki megy, amivel akar, és talán annyi, hogyha valaki talál egy kincset, azt megoszthatja. De oké, nincs fóruma ennek most még, és lehet, hogy azzal már túl is bonyolítanánk. A lényeg csak az, hogy te fogd, és tölts egy órát Istennel. A többiek meg csak arra valók, hogy legyenek sorstársaid ebben. Igaz? Úgyhogy szeretném átadni a szót neked, Pásztor Kornél, és nagyon örülünk, hogy itt vagy. Megtisztelő.
Hát szeretettel köszöntök elsősorban itt az élőket. Az élőket, ott is éltek, tudom, az interneten, csak így, akik jelen vannak. Jó körbenézni. És a hűséges maradék. Az előbb mondtam, hogy fontosak vagytok. Ez a mosoly, meg hogy ide figyeltek, ez bátorít minket itt, nem? Hogy érdemes beszélni, nem? Istennek mindegy, hogy sok vagy kevés által szerezzen szabadulást, úgyhogy Pásztor Scheller mondta azt a... Csak így egy rövid gondolat még, mielőtt elkezdem ezt a kis bevezetőt, hogy prédikált, 90-es években sokat prédikáltak az utcán, sketchboardoztak, meg csak prédikáltak a pásztorok, akik alapították ezt a gyülekezetet. És már akkor is volt olyan bizony, hogy senki nem hallgatta őket meg a 90-es évek végén. És Pásztor Scheller prédikált, így rajztáblázott, az maga módján két vonalat húzott a táblára, mindig bevallotta, hogy soha nem volt egy rajzművész, festőművész. És akkor a végén oda ment hozzá egy másik misszionárius, és kérdezte, hogy pásztor, minek prédikálsz? Senki nincs itt. Senki nem hallgat, és azt mondja, de látod ott az utca, a másik felén az utcának? Engem figyel az ember. Neki prédikálok. És nem a tömeget kereste, hanem az egyént kereste. Halleluja! El vagyunk csúszva. Tömeget akarunk látni, embereket akarunk látni. Másképp mérjük a sikert, mint ahogy Isten méri a sikert. Úgyhogy mennyire fontos, hogy az elménket és a gondolatainkat ő hozzáigazítsuk ebbe a mai korban, így van? Tehát ne a világ mondja meg, hogy mi a siker. Amen. Ez jó. Én is nem tudom, csak így mondtam, hogy öröm itt lenni, mindig betérni ide hozzátok. Mint tudjátok, én így sokat megyek, jövőt megyek. Kérdezték, hogy hol lakom, mindig mondom, hogy a kocsiba. Van egy két kis busz, állandóan abba csücsülünk, aztán megyünk. Most éppen Albániába voltunk, egy hónapot kint lehettünk, feleségemmel, meg egy magyar csapat is csatlakozott hozzánk, és délnyugat, Balkánt körbejártuk. Szerbia, Montenegro, Albániát keresztül Kasul, már nem értették az albán határőrök, hogy én ki vagyok, kábítószerkereskedő, mit csinálok én itt, állandóan szét akartak szedni a kocsit, mindegy, ez velejáró dolog, ez ilyen hozadék a misszióba. És aztán visszafele pedig Macedóniának jöttünk, és keresztül megint Szerbián, és egy csodálatos út volt. Úgyhogy csak így láttuk Isten kezét az egészbe. Úgyhogy üdvözletet hozok Albániából a hívő testvérektől. Valamit vittünk innen Budapestről, meg Magyarországról nekik. Na, a gondolatom, Sanyi, nem én vezettem be a Sanyit, hanem a Sanyi vezetett be engem, mert pont az aggódásról, az aggodalom témaköréről szeretnék beszélni. Erről nekem volt egy sorozatom Sepsi Szent Györgyön, fönt van a honlapon, az aggódásról, egy három részes sorozat. Itt van a jegyzete, nagyon szeretem a papírjegyzeteket, megtaláltam, és ezen gondolkoztam reggel, hogy mivel szolgálhatnék. És aztán Albániában is volt egy gondolatom az uralkodásról, hogy mit jelent uralkodni, hogy Istennek mit jelent az, hogy valaki uralkodik. És a kettő összefügg. És csak így, hogyha megengeditek, egy 10 percben erről beszélek. Rendben van? Jó, csak imádkozzunk egyet. Drága Úr Jézus Krisztus, köszönjük, hogy így megtisztelsz minket, hogy adsz egy ilyen fórumot, egy lehetőséget, hogy a Te igédből kommunikáljunk, megismerjünk még jobban. Köszönjük ezt a szolgálatot, az eredményes életet. Sanyit, Ernőt, a többieket, Uram, az, hogy életet adsz, hogy reményt adsz, kitartást adsz ebbe a szolgálatban. Én imádkozom értük, hogy csak ameddig vissza nem jössz, Uram, ez a szolgálat menjen, és hogy mindig segíts nekünk elváltoztatni, megváltoztatni a gondolkozásunkat, hogy ne a világ szerint gondolkozzunk, hanem állandóan, ahogy mondta Sanyi, hogy fúj a szél, de a gyökereink mélyre legyenek eresztve a meggyőződéseink, és soha ne térjünk le erről az útról. Jézus Krisztus nevében. Amen. Szóval az első gondolat, senkinek nem kell bemutatni az aggódást, ugye? Ki az az ember, aki ne aggódott volna? Ilyen érdekes, hogy akinek nincs, az is aggódik, akinek van, az meg még jobban aggódik. Tehát ez senkit nem kerül, ez az aggódás. Talán a ingerszegényebb az aggódás témakörében, ingerszegény korszakunk az életünkben az, amikor gyerekek voltunk, ugye? Tehát amikor valaki még pici, tehát gyerek, mindenki volt gyerek, mindnyájan fiatalon születtünk, ez a lényeg, hogy az jellemezi legjobban a gyermekkorszakot, hogy nem aggódik az ember. Aztán Jézus hív minket arra, hogy legyünk olyanok, mint a gyerekek, nem? Mert olyan érdekes, hogy az aggódás megbéníthat minket. Tehát az aggódás közénk és Isten közé állhat. Erre van példa is a Bibliában. Ismeritek Márta és Mária sztoriát, amikor Jézus Krisztus szolgált az igével, hogy Márta, a mártai mentalitás, az aggódás mentalitása, ezt le is írtam a jegyzetbe, valójában a nyugtalankodás szót használja a Károli, hogy miért nyugtalankodsz. Nyugtalankodás, az is félelem, aggódás, hogy melyik van előbb, azt nem tudom, gondolkoz rajta, de nagyon érdekes, hogy az aggodalom passzivitásba viszi az embert. Tehát egy mély passzivitásba viszi az embert. Azt gondolnánk, hogyha aggódik az ember, akkor keresi Istent. De a passzivitás, az aggódás passzivitásba is dönthet. Miért? Mit csinált Márta? Mit csinált, amikor aggódott? Nem figyelt. Így van? Valójában a cselekedet, tehát a láncolat, az nem feloldotta őt, hanem még mélyebbre vitte őt. Problémája volt, és nem ismerte föl a lehetőséget, nem ismerte föl, hogy ki van közte, ki van ott közöttük. És most éppen nem cselekedni kéne, hanem hallgatni. És ez az aggódás valójában egy gondoskodás, a szorgalomba, egy álszorgalomba vitte őt bele. Jó? Eddig tiszta? Tehát az aggódás. Az aggódás az egy olyan gyilkos, ami abból fakad, hogy kiszolgáltatottak vagyunk, Ez állandó nyomás az életben. Mit jelent embernek lenni? Hát ez egy érdekes hely embernek lenni. Ezért jött el Isten, hogy ezt meg kellett tapasztalnia. Aztán az angyalok szeretnének ebbe betekinteni, hogy milyen lehet embernek lenni, tudjuk jól. És micsoda kiváltság, és valójában nézheted úgy az életet, hogy te nem vesztes vagy, meg egy áldozat, hogy ember vagy, hanem Isten adott egy lehetőséget neked, x időt, amiből egy jó rész már elment, ugye? De akkor megint jön a gondolat, hogy akkor most aggódjak, mert elment már egy csomó idő, és már kevés van vissza. Minden csak nézőpont kérdése. Szóval van itt két ige versem az aggódáshoz, és az egyik az alap gyökere az aggódásnak, ez a Zsidók 2-ben, ugye ismerjük, hogy a haláltól való félelem miatt az emberek rabságban vannak, egy rabságba kerülnek. Ez az aggodalom rabsága. Tehát ez a legmélyebbről jövő félelem, a veszteségérzés, hogy az ember valójában a lelkünk az örökké valóságra van teremtve, és ez a feloldhatatlan feszültség, hogy az ember elmegy egy temetésre, és lát egy koporsót, és tudja jó, hogy valaki van benne. Ez nem kamu. A temetés az nem kamu. Tehát, és tudja jó, hogy egyszer oda fog kerülni. És egy elnyomhatatlan feszültséget hoz az emberbe. Ez az aggodalom. Igazából ez már félelem. És aztán a másik igevers, azért, hogy pontosak legyünk, tehát ez Zsidó 2, 15. És megszabadítsa azokat, akik a haláltól való félelem miatt teljes életükben rabok valának. Lehetünk egész életünkben rabok. Egészen orvosi betegségig romboló fizikai betegségeket okozhat az aggódás. Ismertek ilyen embert? Én a családomban ismerek ilyen embert. A betegségbe hajszolja magát az aggódásról. És ezek intő példák, mert igenis van köze Istenhez, hívő ember. És egy hívő ember is ennyire megosztott lehet az életébe, hogy hisz, ahogy mondtad, hisz, de nem tudja alkalmazni az életébe. Ugye erről beszélgettünk az előbb, hogy valaki tudhat dolgokat az elmében, de nem tudja alkalmazni, nem tudja megélni az életével ezt a nyugodalmat. És ezzel harcolunk mindnyájan. Így van? Miért vagy itt? Azért, mert szeretnéd még jobban megélni ezt a nyugodalmat. Ebben a rohanó világban. A másik igevers az 1 János 4. János levele. És itt is azt mondja, hogy a szeretetben nincs félelem, 18. Sőt, a teljes szeretet kiűzi a félelmet, mert a félelem gyötrelemmel jár. A félelemnek van még egy gyümölcse. A félelemnek van egy hatása az ember életében, és ez egy gyötrelem. És ez a gyötrelem, ez egy folyamatos, jelen időben dolgozó pszichés érzés, nem vagyok pszichológus, és egy egyszerű ember vagyok, úgyhogy nekem ez már ilyenkor túl magas. De a szorongás, ilyenkor lesnem kell. Szorongás, depresszió, sebezhetőség, kiszolgáltatottság, ez mind a tudatalattiból jön. És itt csatlakozunk a második pontunkhoz, hogy miért van az, hogy aggódunk. És ez az ősbűn miatt van. Tudjuk jól, minden jó gondolat visszamegy 1 Mózes 3-hoz. Így van? Minden innen fakad. Tehát tudjuk jól, hogy Ádám és Éva sztória az nem mese. Az nem mese. Tehát ez egy valós történelmi szituáció volt a múltban. Amikor valójában ők szellemi módon, tudjuk jól, hogy nem a gyümölccsel volt a baj, hanem az ő döntésükkel volt a baj. Azzal, hogy nem bíztak, avval, hogy nem voltak hűségesek, attól, hogy fellázadtak. És szellemi módon valójában az aggódásnak a gyökere az, hogy a héberben, tehát a bibliai eredeti gondolat az aggódásra, hogy egy másik helyen vagyok, más helyre mentem. Nem tudom, nektek segít-e az, hogy vizuális térbe helyezitek a gondolataitokat? Tehát amikor egy ember, egy gyerek elveszik, és nincs ott a szüleivel, akkor mit kezd el csinálni? Vesztetek már el? Én vesztem el a skálába, a budai skálába, és hangos bemondón mondták be anyámnak, hogy találtak egy gyereket. És aggódtam. És ez egy jó kép, hogy akkor kezdtem el aggódni, amikor rossz helyen voltam. Amikor belepottyansz a tengerbe, a tenger közepén, én szerintem ott nem kezdesz el boldog lenni egyedül. Mert kiszolgáltatott. Egyből kiszolgáltatott lettél. Tehát valójában Ádám és Éva már ott aggódni kezdett, és hihetetlen fénysebességgel lezajlott az a láncolat, ami aztán pusztulásba vitte az embert, szégyenérzet, stb. Stb. De ez mind az aggódásból fakadt, hogy valójában más helyre kerültek. Elszakadtak arról a helyről, ahol kellett volna lenniük. És itt jön be az uralkodás, ugye uralkodásra lettünk teremtve, és te is uralkodásra vagy elhívva. Tehát ez egy nagyon érdekes gondolat lehet, hogy milyen gondolat van az emberben, amikor a kereszténységre gondol. Ugye? Lát egy papot, egy csuhást, lát ilyen nagyon magasztos szolgai formát fölvevő embert, akivel bármit lehet csinálni. Jól mondom? Van egy ilyen sztereotípia a kereszténységről. De aztán mindig mondom, tanítom, hogy a keresztény az nem hülye. Tehát a kereszténység nem azt jelenti, hogy hülyék vagyunk. Így van? Az nem azt jelenti, hogy bármit meg lehet velünk tenni. Az nem azt jelenti, hogy igen, ott vannak Jézus Krisztusnak a példabeszédei, ott van a hegyi beszéd, ott vannak az elvek, a szelídség, a szeretetnek az elve. A szeretet sokkal erősebb bárminél. Ezt most tapasztaltuk a missziós úton, hogy a legdurvább feszültségeket, ha türelmes vagy és szeretetben gondolkozol, néha a szeretet a türelem. Tehát ennyi, hogy így van. Tapasztaltátok már meg, hogy abban szeretsz a legjobban, hogyha nem szólsz? Tehát nem arra vagyunk elhívva, hogy reakcióban éljünk, hanem arra, hogy megteremje a gyümölcsét az életünkben egy helyzet. És az történt, hogy a szeretet tényleg megtöri az igát. A szeretet sok fétket elfedez. És a szeretet néha nem az, hogy rögtön reagálunk. Szeretlek, hanem hogy hosszan tűrök. Úgyhogy az uralkodásra lettünk elhívva, és akkor ebben fejezem be a rövid kis gondolatot. Megnéztem az eredeti szót már megint csak, sokat segít a tanulmányozás. Nem vagyok benne túl jó, nehogy azt higgyétek. De megint csak a gyökere a szónak, az uralkodnak az, hogy valakit képviselni. Hogy valakit képviselni. És hogyan tudnék másokon segíteni, vagy másokat vezetni, hogyha magamat nem tudom vezetni, ugye? Itt vagyunk vezetők, cégvezetők vannak. Van a család, ott is. Az is egy olyan intézmény, ahol bizonyos módon nem alárendeltségi viszony van, de végig valójában mégis a férfi, a családfő, az meg van bízva dolgokkal. Így van? De ne is menjünk csak a családig, maradjál magadnál. Saját magadat kell vezetned. Egy hármas integritás van az életedben. Szellem, lélek és test. Így van? Miért van az, hogy az ember a lelkében sok jót nem tud felmutatni Istennek? Azért, mert nincsen alávetve, nincsen jól huzagolva, szoktuk mondani, és valójában be van állítva a bűnre. Tehát egyszerűen a lélekben, az ember a lelkében hihetetlen, hogy mennyire el tud menni. Ezt tudjuk jól, hogy ezért Jézus azt mondta, hogy újjá kell születnünk. Tehát vissza kell mennünk Istenre, Istenhez. Vissza kell mennünk a helyre, onnan eljöttünk. Vizuálisan. Ugye? Mikor szűnt meg az aggódásom, amikor elvesztem gyerekkorom, amikor megláttam az anyámat, meg apámat. Megszűnt az aggódás. Ezért van az, hogy igazából tök mindegy, hogy elmebelileg, akadémiailag mennyi mindent tudsz. Igazából az a kérdés, hogy mennyire éled meg, mennyire vagy integritásban a gondolataiddal. Úgyhogy az aggódás az egy hatalmas témakör, és az aggódásból Isten minket abban hív ki, hogy kell, hogy uralkodjunk. És nem egy ilyen pszichológiai módon, hogy ordiválok magammal, hogy uralkodj magadon, uralkodj. Amikor vannak problémák, akkor sem az a lényeg, hogy önmagamba keresem a forrást. Így van? Vagy a feleségemmel van egy konfliktusom, vagy bármi, vagy a csapatban, akkor nem az a lényeg, hogy egymást bátorítjuk, vagy parancsolunk egymásnak, hogy oldd meg a problémádat. Hisz ez volt a lényeg a kereszténységben, ez a kegyelmi gondolkozás, hogy pont az a lényeg, hogy Jézusba felismertük azt, aki tud rajtunk segíteni. Nem egy távoli eszménykép, hanem a problémádban, az aggodalmadban egy valós válasz, és ezt kell alkalmaznunk, erre vagyunk elhívva. Holnap lehet lesz egy szituáció az életedben, vagy ma, és visszarángat a világ, megy a harc, fúj a szél. Szoktam mondani, hogy meg kell térni, és utána a jó úton maradni. Ez a kereszténység. Tehát az a hamis megtérés, amikor csak így pördülsz egyet, tudod, vagy csak sávot váltasz az életedbe, tudod, bevezetsz néhány keresztény szokást az életedben. Ez az ördög legnagyobb csele, tudod, csak legyél keresztényies. Vegyél föl viselkedési formákat, kövess valakinek, élj a hitéből, így van? Mert Sanyi ezt mondta az előbb, hogy legyen egy személyes kapcsolatod a Bibliával és Istennel, és táplálkozz közvetlenül a tőtől, tehát közvetlenül Jézustól. Úgyhogy ez volt aztán Albániában a gondolat, a fiúkkal beszélgettük ezt egy bibliatanulmányon, hogy mit jelent uralkodni, annyit jelent, hogy képviselek valakit. Tehát minden hatalom fölülről származik, és egyedül Isten képes önmagába uralkodni. Isten. Tehát, hogyha vannak problémáid magaddal, a családodban, a cégedben, bárhol, kapcsolatokban élsz, így van, jól mondtam, kapcsolatokban élsz, akkor mi hogyan tudod ezt alkalmazni, ezt a krízist, ezt a problémaforrást, ami valójában aggodalmakat szül állandóan, az, hogy úgy gondolsz magadra, hogy te sápár vagy, valamit kaptál, képviselsz valamit, és nem valamit képviselsz, hanem valakit képviselsz. Ki a jó nagykövet? Aki képben van az éppen uralmon lévő hatalomnak, úgy tudja képviselni jól, hogyha ismeri. Így van? Egy államfő vagy egy király kit küld el nagykövetnek a legfontosabb országba? Az, aki ismeri őt. Egyszerű? Jó mondom? Hogy leszek misszionárius? Hogy leszek jó misszionárius? Nem papíron misszionárius. Lehetek az. Csinálhatom, mint a gép. De belepusztulok. Úgy, ha én ismerem azt, aki elküldött. Vagyis képviselek. És amikor képviselek, akkor uralkodok. És amikor uralkodok, akkor uralkodok magamon, és a szeretetben tudok uralkodni, hisz kicsoda Isten, maga a szeretet. Így van? Tehát integritásban leszek azzal, aki elküldött, és aki az élet forrása. Egyszerű. És valójában a válasz az aggodalomra az nem az, hogy magamon uralkodok, a gondolataimon uralkodok, hamar csődbe megyek, gyógyszerekhez nyúlok, szublimációba megyek, pótcselekvéseket hajtok vérre, beleborulok az árokba még jobban, hanem az a lényeg, hogy felismerem a bibliai gondolatot, hogy mint ember úgy születtem, hogy távol voltam Istentől, visszamentem, de még mindig ebben a világban élek, és nekem minden nap döntést kell hoznom. És csak így fogok tudni elmebelileg, szellemileg, és ezáltal fizikailag is. Higgyétek el, van kapcsolat. Meggyógyulhatnak emberek, amikor találkoznak Istennel. És ez lehet Istennek a közvetlen érintése a gyógyulásba, de lehet, hogy csak egy pszichológiai folyamatnak a megállítása azáltal, hogy már nem aggódik. És az ember meggyógyul. Van ilyen? Úgyhogy ez egy jó gondolat volt, azt gondolom, hogy hova megyek az aggódásommal, hogy az aggódás passzivitásba visz, és aztán az a lényeg, hogy a passzivitásnak és az aggódásnak az alapja az, hogy rossz helyen gondolkozok, rossz helyen vagyok, rossz valakit képviselek, nem képviselem már Istent. Azért nem képviselem Istent, mert nem vagyok vele kapcsolatban. Tehát nem tudom képviselni őt. És amikor én képviselem őt, ebből én is kapok. És másnak is tudok adni. Így van? Nagyon gazdag vagyok. Amikor egy amerikai Egyesült Államok nagykövete valahol ott van, fellép, az hatalommal jár, és biztonsággal jár. Így van? Tehát ő valaki. Már bocsánat. És azáltal, hogy valahova megy, tudjuk jól, hogy nagyon nehéz egy földi politikai hatalmat jól képviselni egy ördögi világba, de a kép az jó. Te Jézus Krisztus nagykövete vagy. De hogyha otthon saját magadnak nem tudsz ezt alkalmazni. Aztán a családodban, így van, a jó forgolódó presbiter gondot visel, a családjában rend van. Na, ez az én fordításom, jó? Rend van, mert tud uralkodni szeretetben, és akkor így példa lehet a gyülekezetben. Csak köszönöm a lehetőséget. Kérlek, hogy alkalmazzátok, remélem nem volt túl bonyolult. Aggodalom, uralkodás. A világnak neked van egy elképzelésed, de ezt cseréld le. És alkalmazd azt, hogy bibliai soha ne jégy tagadásba, hanem mindig azt mondod, hogy nélküled nem tudok élni. Nálam nélkül semmit nem cselekedhettek. János 15:5. Ez minden napra igaz. Nem a múltba és nem a jövőre, hanem a mára igaz. Amen. Köszönöm, drága Jézus Krisztus, az, hogy bátorítottál minket, és hogy ez valóság lehet számunkra. Áld meg a Sanyit, ahogy szolgál, meg az Ernőt, áld meg ezt a szolgálatot. Imádkozunk a Balkánért, imádkozunk Romániáért, Sepsiszentgyörgyért, köszönöm ezt a szolgálatot. Köszönöm azokat a drága embereket, akik hallgatnak minket, akik imádkoznak értünk, imádkoznak értem, a feleségemért. Köszönöm Jézus Krisztus, hogy nem vagyunk egyedül ebben a világban. És áld meg a nyári terveinket, a missziós utakat Jézus Krisztus nevében. Amen. Talán még egy percre biztos megengedtek, hogy beszéljek, csak egy percre elmondjam, hogy mikért lehet imádkozni. Kérlek, imádkozzatok a vajdaságért. Amen. Itt van velünk Anita. Vasárnap megyek oda, meglátogatok férfiakat, embereket. Van egy látásunk, Zenta, Ada, bárcsak ami történt a Székelyföldön, megtörténne a vajdaságban, határon kívüli magyarok felé szolgálni. Aztán megyünk Sepsiszentgyörgyön, lesz egy 2,5 hetes nyári aratás. Szeretnék vinni fiatalokat missziós tréningre, Székelyföld, Marosvásárhely, Sepsiszentgyörgy. És tényleg ez a látás, hogy gazdagnak lenni, és ezt a gazdagságot továbbvenni. Úgyhogy köszönöm az interneten hallgatóknak, hogyha imában, vagy bármilyen módon támogatnak minket, meg ti is, Sanyi, Ernő. Bárhol vagyunk, főleg a magyar nyelvterületeken, abszolút mindig bátorítjuk az embereket, hogy találjanak meg titeket az interneten, és hallgassák ezt a szolgálatot, mert ez kétségtelen, hogy van gyümölcs ennek. Ez kétségtelen. Amen. Köszönöm.
Hát ez az én szívemhez nagyon szólt, és valahogy összecsengett azzal, amit az elmúlt napokban valahogy így fel az igéből így elém került. Az uralkodás, milyen érdekes, hogy az aggodalommal szemben az uralkodást említetted. És az egyik gondolat, amit tanultam az elmúlt napokban, hogy az uralkodásnak van egy nagyon nagy jelentősége, és van egy minőségi különbség aközött, amikor te hiszel valamit, és aközött, amikor azt, amit hiszel, azt egy olyan szinten képviseled, hogy uralkodsz. Érted a különbséget? Hogy szabad vagy. Jaj, de jó, én kicsi kis cincinegér szaladgálok leföl, és szabad lehetek, cincin. Vagy ezzel szemben az, hogy figyelj, meg parancsoltam neked, mondja az Úr, hogy légy szabad, és képviseld a szabadság tőlem delegált tekintélyét a Földön. Teremts szabadságot. Jól mondom? Ugye, ez az a gondolat, és ez wow, a kettő között ilyen különbség van. Tehát nem csak, hogy megengedtetik nekem, hogy szabad legyek, hanem ha a szabadságot valaki meg akarja csorbítani, akkor az én lelkem fel kell, hogy háborodjon, és azt kell, hogy mondja, hogy nem, ez nem igaz. Az igazság az, hogy Krisztus szabadságra szabadított meg minket, nem hagyom magam újra a szolgaság igájába hajtani. Isten nem azért halt meg, hogy az hatástalan legyen, hanem azért, hogy ennek hatása legyen. És én ezt a tekintélyt elfogadom, alávetem magam, és képviselem elsőnek hol? A saját lelkemben. És amikor a saját lelkemben képviselem, hogyan történik ez meg, ezt én így tudom lefordítani, hogy ott mondja nekem a munkahelyi kötelességem, hogy figyelj, vesd alá magad nekem. Van elég pénzed? A válasz mindig az, hogy nincs. Úgyhogy félj, és parancsolom, mondja a munkahelyi kötelességem, hogy csináld ezt, meg ezt, meg ezt, hogy legyen elég pénz. És ő uralkodik, és én alávetem magam neki. Igaz? És a lelkemben ez úgy néz ki, hogy egy szót se szólhatsz munkahelyi kötelezettségem. Te egy vicc vagy. Egy játék. Tudod, ki uralkodik? Jézus Krisztus uralkodik. Ő mondja meg, hogy mi lesz. Nem te. Tök mindegy, hogy mivel érvelsz, tök mindegy. Csak azért, mert te nem Jézus Krisztus vagy, a szavadnak nincs tekintélye. Nem szólhatsz itt, nem kaptál szavazati jogot. Ülj le, csitt. És akkor a lelkem fordul Krisztus felé, és kérdezi, akkor mi a helyzet ezzel, hogy tényleg nincs elég pénz. És ő mondja meg, hogy mi a helyzet. És akkor ő azt mondja, hogy figyelj, nem baj, ha dolgozol. De értitek a különbséget? Lehet, hogy most van itt az ideje a munkának, és dolgozz, de uralkodni nem ez a felborult vagy kifordított értékrend uralkodik, hanem Krisztus. És két vers jut az eszembe, és aztán római levéllel tovább megyünk, de ezt a két verset hadd nézzük meg. Az egyik azt hiszem Róma 5 végén volt, és a legutóbbi alkalmakkor olvastuk, mindjárt keresem. 5:17 Rómában, mert ha az egynek bűnesete miatt uralkodott a halál egy ember által, itt a szó az uralkodás, mennyivel inkább fognak uralkodni az életben az egy Jézus Krisztus által azok, akik a kegyelem és az igazság ajándékának bőségében részesültek. Itt van az, amiről Pásztor Kornél beszélt, hogy mennyivel inkább fognak uralkodni az életben, és erre vagyunk elhívva, hogy uralkodjunk az életben, de nem egyedül, nem elveszetten, nem a skálában, valahol a sorok között sírva, apu, anyu, hol vagytok, hanem apu kezét fogva. Úgy értem, nem egyedül uralkodunk, hanem Jézus Krisztus által. És nem én, aki kiérdemeltem, hanem én, aki a kegyelem és az igazság ajándékának bőségében részesülök. Az uralmam nem egy olyan pozíció, amit elveszíthetek a teljesítményem vagy az alulteljesítésem alapján, hanem alanyi jogom, alanyi született velem, születésemmel járó kiváltságom és előjogom. És valójában valakinek a nevében járni az ezt jelenti. Jól emlékszem, hogy a nevében szó tartalma az ez, hogy valakinek a helyében, valakinek a jellemével, és valakinek a személyes támogatásával, jelenlétével. Ez a nevében, ez a nagykövetség, ez a követség fogalma. És ez van itt is megfogalmazva. De a lényeg, amire ki van helyezve, az az uralkodás. Tehát nem csak, hogy jaj, lehet nekem nem aggódni, hanem végrehajthatom Isten tekintélyével azt a parancsort, kinyilváníthatom azt a tekintélyt, ahol nincs helye az aggodalomnak. Nem segít ez nekem rögtön, de egy más képet rajzol föl. Értitek? Más erőviszonyokat állít fel. Tehát jönnek a hétköznapi gondok, és üvöltenek, és széles vásznon, orkán erősségű széllel, nem tudom, ezek képzavarok, de mondják, amit mondanak. És én nem tudom, hogy mondhatnám nekik azt, hogy csitt. Hanem csak csendben megemlítem, hogy jaj, de az Úr azt mondta, hogy ne aggódjak, mondjuk így a ti fényetekben, erre nincs sok alap, igazából halálra kéne rettegnem magam, ahogy elnézlek titeket. Miért mondta az Úr olyan halkan, hogy uralkodj? Vagy hogy ne aggódj, és akkor itt derül ki, hogy nem halkan mondta, azt mondta, hogy uralkodj, azt mondta, hogy az én nevemben, az én tekintélyemmel, az én hatalmammal hirdest ki, hogy minden megváltozott. És a bevégzett munka, az evangélium, az nem egy csendes, visszahúzódó, szerény, tekintély nélküli igazság, hanem egy gigászi tekintéllyel, Isten tekintélyével megvalósuló igazság. Szabad vagy. És a lelkedben nyugodtan átrendezheted a dolgokat. És akkor még egy vers, Kolossi 3:15 azt hiszem. Igen, és ez még jobban tetszik, figyeljetek. És a Krisztus békessége lakozzék a szívetekben, ez van odaírva? Nézzétek még egyszer. Uralkodjék van odaírva, nem a lakozzék. Én arra számítanék, hogy a lakozzék van odaírva. A békesség lakozzék, olyan passzívan, úgy odapottyant, és akkor de jó, hogy úgy van. De nem ez van odaírva. Az van odaírva, hogy a Krisztus békessége mit csináljon a lelkedben? Uralkodjék. Úgy értem, a béke nem azzal jön, hogy van, hanem azzal, hogy van egy gigászi tekintély, amely föláll, az asztalra csap, és azt mondja, hogy mostantól másképp lesz. Nem is lesz, másképp van, mert elvégeztetett. A király ül a trónon, aki engem szeret, és itt egy forradalomnak kell lennie. Úgy értem, mindenki kushadjon a helyére, aki eddig jártatta a száját, mert innentől valaki más beszél. Az, aki téged és engem szeret, úgyhogy önmagát adta értem. És érted. Értitek a különbséget? Más a az esély rögtön a lelkemben, ahogy felcsapja a fejét a félelem. És még folytatódik, mert van még egy pár szó itt, amit én nem írtam volna oda. És Krisztus békessége uralkodjék a szívetekben, amelyre elhívattatok. Tehát, hogy értem, ez egy elhívás, egy megbízatás. Tehát el lettél hívva arra, hogy békességben élj. Ez nem csak egy kegy, nem csak egy kiváltság, hanem egy elhívás. Ugye, Isten akarja, hogy te békességben élj. Hogy a békesség uralkodjon a lelkedben. Miért? Mert ha amikor ez uralkodik, kifejezésre kerül egy új világkép. Nem egy vallás, hanem egy annak a valósága, hogy Isten uralkodik. És ő szeretettel uralkodik, és az ő szeretetének, a bevégzett munkának az eredménye békességén. És ezt a békességet újra meg újra, ronda szót fogok használni, megidézem, előhívom, kifejezem. Remélhetőleg magam megélem. Amelyre elhívattatok egy testben, és háládatosak legyetek. És ez beszél a közösségről, mert ez a békesség, ahogy Pásztor Kornélis beszélt róla, nem csak bennem valósul meg, hanem közöttünk is. És aztán mi marad, ha ez tényleg uralkodik? Mi marad? A hála, mert elvégeztetett, mert minden a helyén van, tekintéllyel, erővel. És ott vannak azok a hangok, amelyek ezt a tekintésort, az értékrendet fel akarják borítani, de mindig visszatessékelem őket a helyükre. És azt tudom mondani, hogy köszönöm, Uram, élek. És így működik ez nekem a szürke hétköznapokban? Hát erről beszéltem az előbb. Tudok róla, de nem mindig működik így. Miért? Mert újra meg újra elfelejtem. És hogy? Mert az ellenség sok, a szél hangosan, orkánszerűen dübörögve fúj, és a lelkem enged neki. De ha adok időt az Úrnak, és ezért tartom óriásinak, hogy itt vagytok, hogy hallgatjátok ezeket a felvételeket, hogy nézitek a videókat, mert ilyenkor esélyt adtok az Úrnak arra, hogy ő az értékrendeteket újra rendezze, hogy újra bizonyságot tegyen bennetek, hogy figyelj, én veletek vagyok, és ha én veletek, kicsoda ellenetek, hogy én elvégeztem, és ti szabadok vagytok, hogy a kegyelem és irgalom bőség, az igazság bőségében, kegyelem és igazság ajándékának bőségében részesültetek, mennyivel inkább kéne uralkodnotok az életben. Ezzel a szabadsággal, ezzel az élettel hirdessétek magatoknak, emeljétek fel magatoknak, Krisztus békessége uralkodjék a lelketekben, mert ez a tiétek, és senki el nem veheti tőletek. De valójában mi ez? Ez egy gondolkodásmód változás, egy új gondolkodásmód, amely nem alakul ki, amely nem gyökerezik meg, ha nem adunk neki időt. Napi egy órát, esetleg 10-től 11-ig. A semminél sokkal több. És aztán lehet, hogy növekszik. Amen. Amen. Rómaiakhoz írt levél 4. És egy fél órát fogok beszélni Isten kegyelméből. Köszönjük Pásztor Kornél gondolatot, nagyon-nagyon építő volt, és felkavaró, és köszönjük az imát is, amelyet mondtál értünk, és ha az Úr bátorít, támogassátok az ő szolgálatát, támogassátok a szolgálatot, azokat az embereket, akik tesznek azért, hogy ez a hír eljusson minél többekhez. Pásztor Kornél nem egy Marlboro Man, aki magányosan belelovagol a naplementébe egy keresztény hősként, hanem egy testnek a tagja, és hogyha ő a kéz, mit csinál könyök nélkül? Mit csinál a könyök váll nélkül? Mit csinál a váll szív nélkül? És így tovább. Ugye te azt gondoljátok, hogy ez a dolog működik nélkületek? Nem működik. Úgyhogy csak hálásak vagyunk. Csak hálásak vagyunk. És Rómaiakhoz írt levél 4. fejezete. A Tunéziát mondjam? Szeretnétek? Nem? Oké, itt megosztottam egy gondolatot veletek még az alkalom előtt. Ez a felvétel akkor készül, amikor Tunéziában, ez 2015-ben vagyunk, igaz? Júliusban volt egy második merénylet, szállodák, egy szállodába besétáltak a tengerpartról, és lemészároltak több mint 30 embert. Egy megdöbbentő dolog volt. És az amúgy is sokkoló volt a mellett egy különleges érdekesség, hogy mi is ott voltunk. Nem konkrétan abban a szállodában, hanem 10 kilométerre onnan hallottuk a lövéseket, és jött a hír, ott nyaraltunk egy szép ilyen gyerek szállodában, sok csúszda, meg minden, tehát ilyen klassz volt, hogy játszok a gyerekeimmel, és jön a hír, hogy egy új merénylet történt, de most nem egy múzeumban, vagy egy ilyen turisztikai látványos, hanem bementek egy szállodába, és lemészárolták a turistákat. És gondolj bele, és ezt tudjuk, ez a rutin, hogy amikor egy ilyen merénylet történik, akkor többnyire párhuzamosan többet is csinálnak. És jött a hír, és én ott állok a gyerekeimmel a strandon, és elkezdtem körülnézni, hogy ide is jönnek-e. Tudod, van az emberben ez az elképzelés, hogy a szörnyűségek mindig mással, mindig máshol történnek. És mi egyfajta ilyen burokban élünk, mert ha nem így élnénk, akkor az átlagember nem tudná kezelni a feszültséget és a stresszt, amivel jár. És az én életemben volt néhány esemény, amely ezt a burkot már kipukkasztotta, de ez egy új szint volt. Ez egy új szint, amikor elképzeltem, hogy egy golyó leviszi a kisfiam fejét, látom, ahogy átszaggatja a feleségemet, és aztán engem is. Vagy rosszabb, engem nem. Tehát csak gondolj bele. És eddig is úgy éltünk, hogy tudod, az Úrban bíztunk. Mert aki gondolkozik, az tudja, hogy a szürke hétköznapok, ez a gonosz világ olyan fenyegetéseket hordoz, amelyekkel szemben védtelen vagy. És hogyha az Úr nem vigyáz rád, akkor véged. De ennek vannak mélységei. Tudod, ó, az Úr velem van, az Úr vigyáz rám. De igazából egy olyan életet élünk, ahol az, hogy vigyáz rám, az annyi, hogy tudod, megbotlottam és nem estem el. Tudod, kijött elém egy autó és meg tudtam állni. Tudod, nem törtem össze a kocsimat. De azért ez egy más szint. Nem tudom, hogy akár belemersz-e gondolni, hogy ez mit jelent. És a 91. Zsoltár jutott eszembe azonnal. Ismertek a 91. Zsoltárt? Elolvashatom nektek? 91. Zsoltárt? Csak lehet, hogy mégse. Mégse a római levélről fogunk beszélni. Már azt érzem. De... És aztán lesz még egy másik gondolatom is. De előbb hadd mondjam el ezt. Aki a fenséges rejtekében lakik, az a mindenható árnyékában nyugszik. Az Úr, azt mondom az Úrnak, oltalmam és váram, Istenem, ő benne bízom. És tényleg ezt mondjuk? Igen, ezt mondjuk, de ott ezt átgondolva rájöttem, megláttam, hogy van annak egy mélysége, hogy mennyire mondhatom ezt. És talán az elmúlt 5 évben ez a harmadik ilyen sokkoló esemény, ahol rájöttem, hogy ha az Úr nem harcolja a harcomat, akkor semmi esélyem. És amit eközben még megtanultam, hogy az Úr harcolja a harcomat. Dávid zsoltárai azért olyan felemelőek, mert iszonyatos stresszről, iszonyatos nyomásról tesznek tanúbizonyságot. Ugye, őnek is Saul elől kellett menekülnie, aki halálra kereste őt, a csapatát és a vele való egész mindenkit. És aztán Dávid bizonysága arról szól, hogy az én Istenem, az én szabadítóm megszabadított engem minden bajból. Érted? Tehát ez a valósága. Úgy értem, a stressznek az egyik forrása az az, hogy nem bízunk Istenben egészen, hanem magunkban bízunk egészen, és Istennek egy kicsit megengedjük, hogy menedzselje a mi önvédelmi rendszerünket. De tudat alatt teljesen tisztában vagyunk vele, hogy az önvédelmi rendszerünk semmire se elég. És mivel Istennek nem adtunk teljhatalmat, ezért az ő kis menedzselése se jó semmire, ezért tuti, hogy szívni fogunk. Értitek? Ez a logika hátul. És amit Dávid megtanult az az, hogy Istenem az én váram. A vár, tudjátok mi az a vár? A vár az nem egy vidéki nyaraló, aminek van egy ilyen kis sövénykerítés, azt a suhanc átugrik rajta és orba vág, hanem a vár az egy erő, ahhoz jöhet az ellenség. Tehát jöhetnek, de nem az, hogy remélem nem jön, jöhet. Nincs esélye. Jó, oké. Láttunk már olyat, hogy várakat bevettek, de hogyha az Úr védi a várat, és az Úr az én váram, és itt a kép az, hogy egy olyan váram van, amely mindenható. Vajon abban a várban élek-e? És amire én rájöttem, az, hogy egy mértékben igen, de egy másik mértékben nem. Mert azt mondja, hogy aki a fenséges rejtekében lakik, aki ott lakik, de ott lakom? Nem. Én lakom a saját rejtekemben, és megengedem a fenségesnek, hogy menedzselje a rejtekemet. Érted? A különbséget. És ez nem arról szól, hogy az Úr majd akkor jó, akkor tudod, veszél el. Nem, ő ugyanúgy meg fog védeni, de a lelkedben hiányolni fogod azt a biztonságot és nyugalmat, ami abból jön, hogy egy várban laksz. Érted a különbséget? Az Úr veled lesz így is, úgy is, mert ő önmagát nem tagadhatja meg. Ő nem fogja a jellemét megváltoztatni azért, mert én vagy te éretlenek vagyunk, és magunkban jobban bízunk, mint másban. De az élet élményünk az nyomorult lesz, mert a saját rejtekemben lakom, mert tudom, hogy ott sebezhető vagyok. És bárcsak bementem volna az Úr várába. Mert aki az Úr várában, aki a fenséges rejtekében lakik, az a mindenható árnyékában nyugszik. Ami mit jelent? Ott áll a gorilla, tudod, ez Isten. És én ott vagyok a lábánál. És ha engem el akarsz érni, akkor őt kell elérned. És az ő keze hosszabb, mint a tiéd. És ahogy nyúlsz felé, már kapod is a taslit. Hogy van? Aki a fenséges rejtekében lakik, az a mindenható árnyékában nyugszik. Azt mondom az Úrnak, és tényleg azt mondom. És most megint nem kötekszem, hanem egy mentális képet, egy mentális gyakorlatot, ha lehet így mondani, egy mentális valóságot akarok megvilágítani. Pont, ami lehet a félelemnek és az aggodalomnak a gyökere, hogy vajon azt mondom-e az Úrnak, hogy oltalmam és váram, Istenem, ő benne bízom. Vagy azt mondom, hogy pénzem, karrierem, családom, az én váram, viskóm, alacsony kis kerítésecském. És bíznék én bennük, de nem nagyon van miért, és Uram, te meg gyere már, és csinálj valamit ezzel a kerítéssel, emeld magasabbra, vagy mit tudom én, mit csinálj. Menedzseld te az én rendszeremet, mert én bizony nem megyek át a tiédbe. És ez a kihívásunk. És Dávid zsoltárai azért lenyűgözőek, mert őt az élet rákényszerítette arra, hogy ne fel sem merüljön, hogy az a kis kunyhó megoldás lehet. Őt olyan fenyegetés vette körül, ahol muszáj volt lemondani a saját megoldásairól, és muszáj volt teljesen rábíznia magát az Úrra. Értitek ezt? Egy kicsit ez történt velünk Tunéziában, ez történt velem az elmúlt másfél évben, az üzleti életben, ha lehet így mondani, ez történt velem az előző 5 évben, az egész életemmel, ez történt velem, hogy Saul fölállt, és élet-halálra üldözni kezdett, és menekülnöm kellett. És a menekülés közben rájöttem, hogy vagy az Úr az én váram, vagy nincs semmi esélyem. Érted? Zéro. Zéro. Ennyi. Sanyinak annyi. És azt mondom az Úrnak, hogy oltalmam és váram. Te vagy az oltalmam és a váram. Istenem, ami azt jelenti, hogy mindenható, ő benne, te benned bízom. És majd, hogy nem megtagadom, hogy bármi másban bízzak. Van erő a sikeremben, a karrieremben? Van benne erő? Van. Valamekkora. De megtagadom, hogy bízzak benne. Van tekintélye annak, hogy van hol laknom? Hogy van egy bevételem, amiből tudok táplálékot venni a családnak? Van ennek valamilyen súlya? Van! De megtagadom, hogy ebben bízzak. Mert ahogy ebben kezdek bízni, azonnal kiderül, hogy ennek a súlya, ennek a tekintélye nem elég nagy ahhoz, hogy a békesség uralkodhasson a lelkemben. A békesség csak akkor uralkodik, amikor Krisztus uralkodik. Amikor a kegyelem és igazság ajándékának a bősége uralkodik. Úgyhogy azt mondom az Úrnak, hogy oltalmam és váram, Istenem, ő benne bízom. És akkor itt magyarázza, mert ő szabadít meg téged a madarász csapdájából, a veszedelmes dögvésztől, és felsorol mindent, amitől csak félni lehet. Figyelj, de nem olyan kis piskót a dolgokat, mint mi, amiktől mi félünk, hogy a főnököm dühös lesz velem, vagy ki tudom-e fizetni a számláimat. Tehát nem erről beszél. Biztos átgondoltad már, hogyha dögvész pusztítana, azaz minden, mondjuk azt, hogy harmadik ember meghalna melletted a következő 1 hónapban, akkor nem a villanyszámlád lenne a legnagyobb stressz. Igaz? Jól mondom? Hogy értem, hogy olyan koordináltan rendszerben élünk, ahol a kis dolgok óriásira nőttek, és az igazán jelentős dolgokkal meg nem merünk szembenézni. És ezért a kis dolgok meggyötörhetnek minket. Egy nyomorult villanyszámla meg tud gyötörni. Hogy kaphat ekkora tekintélyt? Hát uralkodjon az Úr, és akkor a villanyszámla is, meg még a dögvész is rendben lesz. Mert ezt mondja, hogy mert ő szabadít meg téged a madarász csapdájából, a veszedelmes dögvésztől. Tollaival befedez téged, és szárnya alatt oltalmad. Hogy van? Tollaival befedez téged, és szárnya alatt lelsz oltalmat. Pajzs és páncél a hűsége. Ki a hűséges? Te vagy ő? Ő a hűséges. Ugye? És ha én hűtlen is vagyok, ő önmagát meg nem tagadhatja. Nagyon jó, megráztam a telefonomat, van benne egy olyan funkció, hogy egy ilyen véletlen igét dob, ha csinálok egy ilyet. És tökre ellapozott. Adjatok nekem egy 1/2 percet, hogy visszamenjek. Soha... Igen, soha ne gesztikulálj ezzel, vagy kapcsolt ki a funkciót. Azt mondja, hogy Zsoltárok. Kilencvenegy. És nem gesztikulálok. Mert ő szabadít meg téged a madarás csapdájából, a veszedelmes dögvésztől, tolaival befedez téged, és szárnya alatt oltalmad, szárnya alatt lesz oltalmad. Pajzs és páncél a hűsége. Nem kell félned az éjszakai rettentéstől, sem a repülő nyíltól nappal. Hogy repül a nyíl nappal? Hát a mi életünkben nem szokott nyíl repülni nappal. Miről beszél? Ez nem releváns info nekünk. Persze, mert egy olyan kényelmes világban élünk, ahol nem támadhat, többnyire nem támadnak rád. Nem mész hazafelé, és nem azt kell nézned, hogy valamelyik bokorban ott van-e egy rabló, vagy egy filiszteus csapat, vagy valamilyen horda, ami épp készül felégetni a faludat. azt repül a nyíl, nappal, csendben, és potyannak körülted az emberek. Ez nem a mi normális életvitelünk. De ha ez lenne, akkor az Úr ezt mondaná, hogy nem kell félned az éjszakai rettentéstől, sem a repülő nyíltól nappal, sem a dögvésztől, amely a homályban jár, sem pedig a döghaláltól, amely délben pusztít. Ha ezren esnek is el oldalad mellől, és tízezren jobb kezed felől hozzád nem is közelít. Micsoda kép ez? Tudjátok, ki jut eszembe? Dávid három vitéz embere, aki átverekedte magát a filiszteus csapaton, hogy vizet hozzon Dávidnak, mert megkívánta a vizet abból a kútból, amely az ellenséges tábor közepén volt. Persze mellettük nem estek el ezren, de ezer ellenség közé sétáltak be. Nem tudom, hogy csinálták ez valami. Ha ebből egy akciófilmet csinálnák ma, valószínűleg azt a pecsétet nyomnák rá, hogy túl fantasztikus. A kínai japán ilyen ninja filmekben van ilyen, hogy egy ninja bemegy az egész táborba és átverekszi magát rajta. Ez mintha biblikus lenne, csak épp nem ninja, hanem Dávid három vitéz embere. De ezt mondja, ha ezren esnek is el oldalad mellől, és tízezren jobb kezed felől hozzád nem is közelít, bizony szemed csak nézi, és meglátod a gonoszok megbüntetését, ha az Úr a te oltalmad, és a fenségest választod hajlékodul, és itt van az én választásom, felelőssége, nem érhet téged veszedelem, és csapás sem közeleg sátradhoz. Mert azt parancsolt a felőled angyalainak, hogy őrizzenek téged minden utadon, tenyerükön hordoznak téged, hogy meg ne üsd a lábadat a kőben. Oroszlánon és viperán jársz, eltaposod az oroszlánkölyköt és a tengeri szörnyet. Mivel ragaszkodik hozzám, megszabadítom őt, fölmagasztalom, mert ismeri nevemet. Ha segítségül hív engem, meghallgatom őt, vele vagyok nyomorúságában, megmentem és megdicsőítem őt. Hosszú élettel elégítem meg, és megmutatom neki szabadításomat. Utolsó három verset újraolvasom, mert nem hallottátok. Ez Isten szava, Isten szól, és kijelent valamit, hogy mit csinál. Az első, amit mond, az az, hogy akarom, hogy lásd a szabadításomat. Nem azt akarom, hogy békesség, hogy ingerszegény környezetben élj egy unalmas, kényelmes életet. Ezt nem akarom, mert az ingerszegény környezetben, ahol nincs kihívás, ott azt fogod gondolni, hogy a saját kis kunyhód, a saját kis rendszered, a saját kis védelmi mechanizmusod, a saját kis világképed az hibátlan. De nem az. Mert az igazság az, hogy én vagyok Isten, mondja ő, és téged olyan magasra hívtalak, ahol nem járhatsz nélkülem. Az élet egyik fő feladata megtanulni ő vele járni, és ha ő vele járok, ha ő a módszerem, ha ő az út, mert azt mondja, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. Én vagyok az út. Ha ő a módszer, akkor mindenre van erőm. Krisztus által, aki megerősít, akkor mindenre van erőm. De ha nem ő a módszer, akkor a bármilyen alternatív módszerem van, nem elég jó, nem elég erős. Stresszre és aggodalomra ítél, mert bizony, nem elég jó és nem elég erős. Ezért ő azt mondja, hogy mivel ragaszkodik hozzám, megszabadítom őt. De miért kéne megszabadítani? Hát mert bajban vagy. És leszel is. De én megszabadítlak. Én tanítlak az igazi módszerre. Az igazi módszer az az, hogy te én bennem bízol, és én megszabadítlak következetesen. Ez azt jelenti, hogy sose fogok meghalni. Dehogy is. Egyszer eljön az időm, de akkor az rendjén való lesz. Nem egy véletlen baleset, ahol az Úr elfelejtett megszabadítani, hanem eljött az időm, és hazamegyek. De az más. Az rendben van. De a vak szerencse, a bal sors, a hibáid, és stb. Nem is érhetnek hozzád, ha ő benne bízol, és ő a te várad, és ő a te szabadítód. És ezt mondja, mivel ha ragaszkodik hozzám, megszabadítom őt. Fölmagasztalom, mert ismeri nevemet. Mi a fontos Istennek? Hogy ragaszkodjunk hozzá, hogy ő legyen a módszerünk. És ha ismerjük a nevét, ha tudjuk, hogy ő kicsoda, akkor ő fölmagasztal minket. Na de várjál, mi tudjuk, hogy ő kicsoda. És én azt mondom, hogy nem tudjuk. Tudjátok, hogy ki tudta, hogy kicsoda Isten? Tudjátok, hogy ki tudta? Dávid. Ő tudta. Nem egy elméleti módon távolról, hanem egy nagyon gyakorlatias, valós módon az életéért futva, újra meg újra megmenekülve. És ő azt mondta, hogy Isten az én váram, erős szabadítom, kiment engem minden bajból. Ő tudta, hogy kicsoda Isten. És mi is tudjuk, csak ne féljetek a folyamattól, ahol ezt tanuljuk. Ne féljetek attól, hogy eljuttok önmagatok végére, az egy jó hely. De ott ne kétségbeesés, ne félelem és ne aggodalom legyen a megoldásotok, hanem az, hogy egy valódi és végső forráshoz fordulunk szívből, mélyen, átélve a válságot. Figyelj, hogy a rendszerem összeomlott. Fogtam a gyerekeim kezét, és néztem jobbra, néztem balra, és kerestem, hogy hova lehetne bújni. Azt mondtam, hogy gyere ide, Encsi, figyelj, ha bármi baj van, abban a medencében, ott a perem alatt, ott vagy a legnagyobb biztonságban. Oké, ez innen 3 lépés. Belököd a gyerekeket, és beugrasz te is. Oké, ezt végig gondoltad. Gondolj bele. Basszus. Van egy másik szintje annak, hogy kiben és miben bízol. És, akkor, és ez jutott rögtön az eszembe. Tudod, aki a fenséges árnyékában lakozik. Oké, ezrenesnek el jobb és bal felől, de téged nem ér el. Elmegy mellettünk. Oké, ez az egyetlen esélyünk, ha jön, hogy elmegy mellettünk. És valójában ez történt, mert annyira ment el mellettünk, hogy egy másik szállodában ment az egész. De nem volt messze. Hallottuk a lövéseket. Messziről, 10 kilométer. Ez lehetett volna ez is. És ezt mondja az Úr, hogy megint állapozott. Kikapcsolom, várjatok. Továbbiak, beállítások, véletlen ige. Kikapcsolva, Biblia. És van még egy gondolatom, lehet, hogy most mondom el. Mert szerintem ez felháborító. Hányan gondoljátok, hogy az Istenben vetett bizalom, és csak az Istenben vetett bizalom egy szélsőséges fanatizmus? Hányan gondoljátok így? Hányan gondoljátok úgy, hogy amikor valaki bejön a házadba lopni, vagy ölni, vagy erőszakolni, akkor a legjobb megoldás, hogy imádkozol, és csak imádkozol. Hányan gondoljátok, hogy ez biblikus? Ha valaki bejön a házamba, és erőszakolni akar, megölöm. Milyen egyszerű. És tök biblikus. Valószínűleg lecsuknak érte, mert a törvényeink betegek, azt gondolom. De Amerikában, ha valaki bejön a kerítéseden belül, akkor lelőheted. És a lényeg csak az, azt hiszem, hogy befelé essen. Igaz? Nem tudom pontosan, hogy van a törvény. És persze néha megvan a lehetőséged, hogy nagy lelkű légy. Tehát lehet, hogy olyan helyzetben vagy, hogy nem kell ilyen radikálisnak lenned. De a szabad akarat, a magántulajdon, az önvédelemre és a gyengék védelmére való jog szerintem egy biblikus kategória. Jól mondom? Pásztor Kornél, mit gondolsz? Biblikus kategória? Tehát ha mi keresztények teszetosza nyámnyila alakok vagyunk, akik nem csak, hogy a saját, tehát uralkodnunk kell. Úgy értem, uralkodnunk a saját szívünkben, a saját lelkünkben, de valamilyen szinten uralkodni a valós fizikai életben, a kettőnek teljes integritásban kellene lennie. És ebben ott van az, hogy én szeretem a bűnöst, de gyűlölöm a bűnét. Igaz? Szeretem a bűnöst, és megbocsájtok neki, de ha ő a bűnével olyan mélységesen összenőtt, hogy az gonoszsággá vált, azaz következetes, megfordíthatatlan tetté, amely ártatlanokat, azokat pusztítja, akiket Isten szeret, akkor meg kell állítani ezt a gonoszságot. Fel kell szólalni vele szemben, és tenni, cselekedni kell vele szemben. Az ártatlanok védelmében, és az önvédelem jogán is. Rendben van ez? Most figyeljetek! Ebben a szállodában nem egy sereg fegyveres jött be, hanem egy darab. Volt egy másik is, de az nem tudom, mit csinált, egy meg csak a hajót vezette, de egy emberről beszélnek. Egy 20 éves, vagy azt hiszem 20, fiatal 20 éves valakiről, aki szerintetek meddig lövöldözött abban a szállodában? Hogy képzelsz el egy ilyen akciót? Én úgy képzeltem el, hogy beszaladnak, átszaladnak, tele vannak stresszel, figyelik, hogy mikor jön az el, és elmenekülnek. Én ezt így képzeltem. Nem? Az valahogy így néz ki. Tudod, hogy nézett ki a valóságban? Besétált, és 40 percig gyilkolt. A végén unatkozni kezdett. Érted? Tehát a parton megölt mindenkit, akit lehetett, jött befelé, bejött a belső medencékhez, ott megölt mindenkit, akit lehetett. Nyilván nehéz volt, mert a lövöldözésben elfutottak, és a mozgó célpontra nehezebb lőni. Aztán bement a szállodába, ott megölt mindenkit, akit lehetett. Aztán elindult a szobák felé, az macerás volt, akkor visszajött, elkezdte a sebesülteket legyilkolni, elkezdett fotózgatni, csinált szelfit magáról a géppisztollyal, meg a sebesültekkel, levideózta, hogy könyörög a sebesült, hogy ne ölj meg, aztán megölte, és ezt 40 percig csinálta. Egy olyan helyen, ahol sok ezer ember volt. És senki nem csinált semmit. Senki nem csinált semmit. Senki nem csinálhatott semmit. Én nem tudom, hogy a hírekben mit mondanak, azt mondják, hogy megerősítették a szállodák védelmét. Egyetlen egy darab őr sem volt a mi szállodánkban, és egyetlen egy másikban sem. Kiraktak egy szekuritis bácsit a partra, olyan 60 éves lehetett, és egy övön kívül nem volt rajta semmi. És ott sétálgatott leföl. Némiféle bizalmat ébresztett a zsebtolvajokkal szemben, vagy valami ilyesmi. Nem volt egyetlen, figyeljetek, fegyveres ember sem. Sem ebben a szállodában, ahol mi voltunk, sem a másikban. Mert egyetlen fegyveres ember a 40 perces mészárlást 5 perccel rövidítette volna. Egyetlen fegyveres ember. Vagy úgy mondom, egyetlen fegyver, ami ott hever valahol. És persze, bízunk az Úrban, de ha megnézed az Ószövetséget, vagy megnézed akár az Új Szövetséget, ha megnézed azt a rendet, amiben Isten a társadalmat működteti, van helye az önvédelemnek. Ugye te, mi nem abban a fatalizmusban élünk, hogy jó, mindenki csak csináljon, amit akar. Gyilkos vagy és ölni akarsz, én szeretlek, csináld. Biztos érted a logikát. Ugye te, agyon akarod lőni a fiamat? Hát lőd agyon, mert én keresztény vagyok és szeretlek. Hanem hogy azt gondolom, hogy lemondtunk egy olyan jogról, amelyet Isten adott nekünk. Az önvédelemhez való jogról, a vezetés, az uralkodáshoz való jogról. És rábíztuk a rendszerre. De a rendszer ezt konkrétan Tunéziában úgy oldotta meg, hogy 40 percig lövöldözhetett egy suhanc. Egy suhanc. Nem akarok ezzel mondani semmit, csak azt akarom mondani, hogy neked gondolkoznod kell. Neked kell, hogy legyen egy saját véleményed arról, ami van. Mert maga a rendszer az nem feltétlenül a tökéletes és ideális megoldást hozza. Én lehet, hogy azt merem mondani, hogy nekünk keresztényeknek beszélnünk kellene. Véleményt nyilvánítani, állást foglalni. Lehet, hogy nyomást kellene gyakorolnunk a társadalmunkra, hogy ne olyan irányba menjen, ahova magától megy. És persze közben azt mondjuk, hogy nem politizálunk. Miért? Mert az evangélium hirdetése sokkal fontosabb. De hogy tudsz úgy élni, hogy elnézel egy társadalmat, amely az evangélium eredeti üzenetétől elkezd eltávolodni, és egyre messzebb jut tőle. Csendben és békességben azzal a felszólítással, hogy de ha megtér, akkor minden rendben van. Én azt gondolom, hogy a kettőnek össze kéne csengenie, és összhangban lennie. És azt hiszem, hogy minket itt a Biblia szól közösségben azért tartanak sokan nagyra, mert mi pont nem a teszetosza vallásos keresztények vagyunk, hanem biztos láttátok az előbbi pásztor Kornélt. Egy tök vagány, tök normális, tök olyan ember, akire tudod, a világban is bárki fölnézne. Normálisak akarunk lenni. Valódi, két lábbal a földön álló emberek. És mint olyan azt gondolom, hogy nem csak, hogy lehetünk ilyenek, hanem azoknak kell lennünk, kötelességünk uralkodni ebben az életben. És ez szeretetben való uralkodás. De a szeretet gyűlöli azt, ami megöli azt, akit szeret. És ez most erre az extrém helyzetre is igaz, ahol gyilkolásról beszélünk, de igaz arra is, amikor valaki erőszakoskodik a munkatársaival, és nem fegyverrel öli őket, hanem szavakkal. Lehet, hogy nekem kell, hogy legyen egy véleményem, és azt mondani, hogy figyelj, ennek nem kéne így lennie. Lehet, hogy nem baj, hogyha mi kinyilvánítjuk azt a gyönyörű rendet, amit a szeretet rajzol na ebbe a világba. És ezt képviselnék nem csak, tudod, nem csak itt egymás között, hanem valósan a helyzetekben. És ebben sok megbocsájtás van, sok irgalom van. Oké? De van nagyon éles kiállás is. 40 percig lövöldözött, és senki nem csinált, és csinálhatott semmit. 40 percig. Ezt képzeld el úgy, hogy jön a lövöldözés, mi beugrunk a feleségemmel, a gyerekekkel a medence mögé, és a golyók pattognak körülöttünk, és látjuk, ahogy elmegy. És nem vagyunk túl rajta. Ez volt az első 3 perc, és még hátra van 37 perc ugyanebből az őrületből. És nem csinálhatok semmit. Elkezdenék gondolkozni rajta, hogy hogyan megdobom egy téglával, vagy mit csinálok. Vagy tudod, hogyha valahol el tudok bújni, akkor elkapom? Vagy, de mi van, ha nem megy közel semmilyen felülethez? Akkor hátulról elkezdek futni, ha meghallja, annyi. De rendben, akkor amúgy is annyi. De érted? Lemondtunk arról a lehetőségről, hogy tegyünk valamit azokkal szemben, akik igazán gonoszak. Őt nem tartja vissza semmilyen szabály. Ő átlép minden konvenciót, mi pedig megmaradunk a konvenció keretei között. Milyen méltánytalan, nem? Milyen igazságtalan. Erre gondoltam, hogyha csak a szálloda páncél termében lenne fegyver, egy pisztoly elzárva, amit megfelelő helyzetben egy megbízott ember elővehet, akkor a dolognak vége. Még ha őt le is lövik, egy másik ember felveszi azt a pisztolyt. De mondok egy másikat, ha lenne fegyverviselési jog, vagy lehetőség, és megint ugye szabályosan elzárva a páncél van. 45 perc alatt 25 férfi visszasétál a saját szobájába, és aztán visszaslattyog 45 fegyverrel. Meddig tart ez a 45 perces mészárlás? Hát annyi időben, ameddig egy férfi visszaér a fegyverével. Jó, és tudom, hogy ha egy ilyen törvényben élnénk, akkor ezzel visszaélnének, nagyon sok ostoba és gonosz ember arra használná, hogy ártatlanokat gyilkoljon. Én ezt értem, de az, ami ott és ahogy történt, egyszerűen azóta nem hagy nyugodni. Újra meg újra ott van előttem a kép, hogy lemondtam a jogról, hogy megvédjem azt, akit szeretek. És a 91. Zsoltárnak a jelentősége még nagyobbra nőtt. Mert egy olyan világban élünk, ahol baromira ki vagy szolgáltatva. Ahol a kis sövényed, basszus, alacsonyabb, mint gondolnád. Ahol a rendszer arra épül, hogy neked még sövényed se legyen. Bízz a szerető, gondoskodó államban. És az állam nem tud szeretni, és nem tud gondoskodni. Valójában a rendszer, ami felé haladunk, a teljes kiszolgáltatottság rendszere. Az, ahol egy egységes világuralom egy gyenge társadalmat irányítva jöhet létre. Meggyengíteni az egyént, a szervezeteket, az államokat. Ez a cél, hogy kenhető, könnyen kezelhető tömeggé zsugorodjunk. De az Úr ezt mondja a 91. Zsoltárban, és ez azonnal elérhető neked és nekem. Ez azonnal ott volt Tunéziában is. Mivel ragaszkodik hozzám, megszabadítom őt, fölmagasztalom, mert ismeri nevemet. Ha segítségül hív engem, meghallgatom őt, vele vagyok nyomorúságában, megmentem és megdicsőítem őt. Hosszú élettel elégítem meg, és megmutatom neki megmutatom neki, amit látnia kell, megmutatom neki a végső valóságot, megmutatom neki a szabadításomat. A szabadításomat. Én vagyok a szabadító. Jön a nyomorúság, mert jönnie kell, mert meg kell tanulnod, hogy ő az út, ő a módszer, ő a szabadító. Örökkön, örökké az lesz. Sose leszünk elegendőek önmagunkban. A menny azért lesz egy állati jó hely, mert állandó, instant kapcsolatban leszünk Istennel, és élni fogjuk, hogy ő az út, az igazság és az élet. De most kell, hogy megtanuljuk. Rendben van? Most kell, hogy megtanuljuk. És ő azt mondja, hogy mindent a helyére fogok rakni. Ismerd a nevemet, bízz bennem, válasz engem, mert ez az egyetlen járható út. És én megszabadítalak. És én megszabadítalak. És az utad nem lesz kényelmes, és nem arra fog vezetni, amerre te feltétlenül akarod, de minden a helyén lesz. Minden a helyén lesz. Amen. Amen. És ha még sose fogadtad el Jézus Krisztust, mint a megváltódat, ez az első lépés. Ő tiszteli a szabadságodat, és nem fog soha erőszakot venni rajtad, de nyújtja a kezét, felét, hogyha elfogadod, akkor örök életet ad neked. Mindent neked ad, ami az övé, és ezeket az ígéreteket azzal együtt. De el kell fogadnod. Valami ilyesmit kell mondanod, hogy, és legyen ez egy ima, hajtsuk meg a fejünket, hogy elfogadlak Jézus Krisztus, mint a Mesiást, mint a megváltót, aki eljöttél Isten lévén, és meghaltál az én bűneimért, mindannyiunk bűnéért, az egész világ bűnéért, minden hibáért, minden céltévesztésért megfizetted az árat, és mint ilyen minket szabadokká tettél ettől a tehertől. Már csak egy dolog van hátra, ezt a megváltást elfogadni. El kell fogadnunk, ez a mi részünk, dönteni, hinni Jézus Krisztusban, mint a Mesiásban, ő benne bízni a bűneinktől való szabadulás és a megmenekülésben. Egy egyszerű döntés, hozd meg most, hiszek benned Jézus, ments meg engem, adj örök életet, ments meg engem. És ő készségesen megteszi, és ő már meg is tette. Csak fogadd el a feléd nyújtott kezet, csak érintsd meg, csak fogadd el. Egy egyszerű döntés. Igen, Uram, bízom benned. És örök életed van, amit soha, soha el nem veszíthetsz. Jézus Krisztus nevében imádkoztunk. Amen. 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 Igen, és akkor egy gyors bejelentés, hogy jövő pénteken nem lesz eredményes élettalálkozó, debreceni konferencia lesz, és a rád következő héten pedig akkor lesz Ernő, ha te tudsz tartani. És amúgy meg feldobnám a gondolatot, hogy van-e esetleg ehhez hozzászólásotok, vagy kérdésetek ehhez, mert azért ez egy elég felkavaró, és elég talán ilyen vitanyító, vagy igen, tehát felkavaró gondolat. Még megvárom, még Anita Ernő, elképzelhető, hogy a rákövetkező hét pénteken te megtartsd az eredményes élettalálkozót, meg lehet, hogy az azt követő hét pénteken is. Mert akkor azt mondanánk, hogy 17-én nem lesz, de a rákövetkező hetekben meg lesz. Mert én elutazom. Jó, akkor gyakorlatilag 17-én nincs, de utána van eredményes élettalálkozó. És hogyha mégsem, akkor a Facebook oldalunkat azért nézzétek meg, mert arra biztos ki lesz írva. Jó, van-e esetleg hozzászólásotok ehhez a... Igen, Gábor?
Nekem nagyon-nagyon szólt ez hozzám, mert gondolkoztam valamin most így. Tegnap kimentem a keleti pályaudvarra. Tudjátok, a keleti pályaudvaron ott vannak azok a menekült emberek, akikről megpróbálják azt kelteni, hogy ők a mi ellenségeink, azt a hírt. És ott láttam egy gyülekezetünkbe járó tinédzsert, aki egy afgán idős asszony lábát mosta. Tisztította meg a sebeitől. Egyszerre láttam azt a képet, hogy nem veheted el a munkánkat, és egyszerre láttam ezt. És utána kaptam egy telefont, hogy holnap, vagyis a mai nap, semmi esetre se menjünk a keleti környékére, mert nagy-nagy szélsőséges tüntetés lesz. Ezek ellen az emberek ellen, akik nem tudom miért vannak itt, de tudom, hogy nem a jó kedvükből. Lehet, hogy mi nem mentünk el az ő országunkba szolgálni, de ide jöttek és szolgálhatunk. Nyilván a kormánynak van feladata, hogy ezt a problémát kezelje valahogy, és nem tudom, hogy hogy kell ezt jól kezelni, de ez az üzenet arra tanított, hogy igenis menjek ma el oda. Mert tehát én úgy értem, hogy Istentől jött, nem belőle Sanyi, Istentől volt, ami azt mondja, hogy mi a dolgot.
De ez mennyire összhangban van, nem? Tehát legalábbis én úgy érzem, tehát uralkodunk, és képviselünk valamit, ami Istentől jön, és erre megvan a szabadságunk, jogunk, amit szerintem ez a világ nem szeret. Tehát ezt a szabadságunkat és jogunkat. És ebben szerintem benne van mind a két szélsőség, az önvédelemre való jog, és benne van a jog arra, hogy szeressek mindenkit, akár, és most csak tudod, akár azt a terroristát, azt a, nem tudom, hogy kell őt hívni, azt a fiatal embert, aki azt a mészárlást végrehajtotta. Egyetem nála sokkal gonoszabb emberek is léteztek a történelem során, és tértek meg. Bibliai példa van rá. A gondolat az az, hogy maradjon meg a szabadságunk arra, hogy azt szerint cselekedjünk, amit a meggyőződéseink alapján helyesnek tartunk. Van ennek értelme? Egyébként erről az egész menekült ügyről én félig meddig lemaradtam. Tehát, hogy csak így most hallom a híreket, hogy így mi történik és hogyan. És szerintem, ami ilyen abszolút és mindig igaz, hogy most, ha mi érteket nézzük, nagyon nehéz átlátni, de ha az embereket, a személyeket nézzük, akkor mindig van egy többség, aki áldozat. Egy afgán néni, akinek a sebeit ki kell mosni. És még akár úgy is merem mondani, hogy ha van mondjuk ebben a, én is megyek mindjárt ebben a tömegben olyan, aki nem áldozat, ő is áldozat. Áldozata a világnak, és áldozata annak a rendszernek, amiben felnőtt. És minden felszínes, elbagatelizáló hang azonnal hazudik, mert ezt az érzékenységet, ezt elmulasztja, hogy ott egy ember van, egy olyan ember, mint én, vagy te, vagy bármelyikünk. És aztán persze a katonai döntések, és ezt a kifejezést én gyakran használom, amikor a vezetői felelősség hoz olyan adminisztratív döntéseket, amelyek a közösség, hogy fogalmazzak, legjobban értelmezett érdekeit szolgálják, az egy más kérdés, az megint egy más kérdés. A kettőnek egyszerre kéne megvalósulnia. Hát ennyi. Most ugye az a kérdés, hogy meg kell nyitni a határokat, vagy be kell zárni. Ez egy katonai döntés, ha lehet így mondani. De ez tök független az egyéntől. Tehát attól az egyéntől, aki ott áll a határon, is bajban van. Ez teljesen független attól.
Igen. Azokat is védelmezni kell. Tehát azért azt sem lehet, hogy mi, hát, most bocsánat, de tényleg, kimegyek egy szolgálat, de utána nem tudom, vagyok, és ott nyugalomban vagyok. Engem nem tudom, semmiféle lerohanás vagy akár a saját otthonomban.
Igen.
Ezért azt nem lehet becsukni a szememet, hogy azokat az embereket
megüldesz. Igen.
A közelbe.
Igen.
És esetleg lerohanják a otthonokat.
Igen. Én se tudom, hogy mi a...
Nehéz átlátni, az, igen.
Azt állítani róluk, hogy ezek többnyire gazdasági menekültek, ez egy szemen szedett hazugság.
Aha.
Szerintem ebből van köztük a legeslegkevesebb. Nagyon sokan, nagyon sok különböző
igen.
esetek vannak. Általában a gazdasági menekültnek nincs annyi pénze, hogy eljusson idáig. Egész egyszerűen ez 5 és 8 ezer dollár közötti összeg.
Iszonyatos mennyiség, ez rengeteg pénz.
Per fő, tudok olyat, hogy fogorvos eljutott így Németországba, mert ott eladta Szíriába a lakását, a rendelőjét, mit tudom én, és kifizette 35 ezer dollár, hogy magát, feleségét és 3 gyerekét eljutassa. De hát nyilván egy átlag embernek ez nincs, egy gazdasági menekültnek ez nincs. Annyit tudok biztosan, hogy 3 helyről jönnek ezek ezek a 3 területről jönnek ezek a menekültek, azokról a helyekről jönnek, ahol az Amerikai Egyesült Államok Európában, mint társtettessel, bombákkal megpróbálta kikényszeríteni a demokráciát. Addig onnan nem jöttek, azóta menekülnek az emberek. De minden terület, az pontosan erről szólt, hogy ott van egy diktátor, mi visszük a repülőgépeinkről, bombákat dobunk oda, hogy ott ne legyen diktatóra, mi demokratikusak, és utána pedig az emberek menekülnek. Amikor elmúlt ez az exportált diktatúra megszüntetés.
Ugye az egyik dráma szerintem, hogy a világról beszélünk. A világ az nem a mi rendszerünk. Tehát, hogy egy olyan rendszernek a dinamikáiról beszélünk, amit az ördög irányít. És hát itt olyan stratégiák vannak nemzeti szinten, ugye haladunk egy egységes világrend felé, ahol egy ilyen, akár, most figyelj még, akár azt is tudom mondani, hogy a diktatúrák megszüntetése és a demokratikus diktatúra bevezetése is egy tudatos saklépés volt abban, hogy egy menekült áradatot el lehessen indítani, meg lehessen ezzel aztán gyengíteni a még túlerős Európát, és így tovább, és így tovább. Most csak tudod, hangosan gondolkozom, de hogy ez így van-e vagy sem, nem tudom, de csak abból indulok ki, hogy van egy ördögi háttérhatalom, amelynek a célja egy egységes világrend kialakítása, ahol a puhítás és képlékenyé alakítás biztos, hogy hasznos, akkor ez egy jó stratégiának tűnik. És itt igazságot vagy igazságtalanságot kiáltani, majdhogy nem lehetetlen, mert az egész úgy, ahogy van, gonosz, és basszus, mi marad? Krisztust felemelni, és azokat az értékeket felemelni, amiket ő hordoz. Ugye most csak megint az intézményekre gondolva, engem úgy tanítottak, hogy van néhány intézmény, amit a Biblia magasra emel. Az első, az az emberi szabad akarat, igaz? Az első Isten uralma. A második az emberi szabad akarat. A harmadik a család. A negyediket szoktuk mondani, hogy a gyülekezet, a közösség. Aztán az ötödik a nemzet. És nem tudom, hogy van-e hatodiki is. És ezek az intézmények, ha jól értettem, ezek mind a védelmünkre szolgálnak. Ugye a nemzet az megszületett a bábeli zűrzavar során. Miért? Mert amikor egységes volt az emberiség a gonoszságban, akkor Isten azt mondta, hogy a maguk gonoszságában bármit megtehetnek, amit csak akarnak, ezért muszáj, hogy szétválasszam őket. és összezavarta a nyelveket, és megszülettek a nemzetek. És innentől, ha egy nemzet a maga gonoszságában mélyre ment, a maga gonoszsága nem terjedt automatikusan tovább a következő embercsoportra, mert a nemzeti határ és a nyelvi határ elválasztotta. Tehát ilyen módon ez egy védelmi intézkedés volt. És ugyanígy ezt látom ugye a gyülekezeti önkormányzatban is, mert ha jól tudom, a gyülekezetek önkormányzattal bírnak, a mi közösségünkben is. Van egy önkéntes alávetettség a világszintű GGVO-nak, van egy elszámoltathatóság, de ugyanakkor önellátóak és önfenntartóak és önrendelkezéssel bíró helyi gyülekezetek vannak. Miért? Megint miért jó ez? Azért, mert ilyen módon mondjuk egy tani vagy vezetői stílusban, vagy bármiben megnyilatkozó mondjuk torzulás gyülekezetenként elakad. És miért mondjuk mindig azt, hogy a nagy egyházak bajban vannak, mert ott ez az egyediség már nincs meg. Béla bácsi, a Bélapád falvai pap nem csinál azt, amit akar, mert központilag megmondják neki. És ez baj, mert ha központilag hibásat mondanak, akkor az a hiba akadálytalanul végig terjed az egész rendszeren. Ezért Isten határokat szabott. És az egyik dolog, amit látok, hogy most nemzetközi szinten a határok felmorzsolása zajlik. Miért? Mert egy egységes világrend felé haladunk. Most ha én azt mondom, hogy a határok fenntartása egészséges volna, akkor ezzel én nem hibázok. És csak hadd mondjak valamit, én nem politizálok. Én figyeljetek, én annyira hülye vagyok ehhez, hogy ezt el sem hiszitek. Tehát komolyan nincs információm. Nem követem a híreket, nem tudok róla. De egy dolgot teszek, logikusan gondolkozom. És alapelvekben gondolkozom. Most mondtam el egy alapelvet. Én nem tudom, hogy mi történik, de ha valami a határokat meg akarja szüntetni, akkor azt mondom, hogy valami olyan történik, amit Isten nem tanácsolt nekünk. Ha valaki, mondjuk, csak mondok valamit, egy olyan pártra szavaz, amelynek az alap értékrendje, tehát amit ő deklarál, amit kijelent, amit képvisel, gyökeresen ellentmond a keresztény világképnek és értékrendnek, akkor nem nagyon érdekel, hogy az az egyén mennyire karizmatikus, vagy mennyire meggyőző érvekkel jön elő, vagy milyen pragmatikus okokat tudunk felsorakoztatni, hogy miért kellene őrá szavazni. Nem tudok őrá szavazni, mert ugye én kéket keresek, és ő egész más színe van. A lényéből, de nincs szükségem további információra, a lényéből adódik, hogy nem választható. Úgy értem, tudod, egy nagyon szimpatikus gyerek szeplősítő, aki karizmatikus, azt a vasisi élére tesszük. Mert olyan karakám volt, vagy nem is, érted? Tehát a mai világ rossz elvek szerint gondolkozik. Tehát ha ő az, ami, akkor az alapján kezelem. És ugyanezt mondtam a szeretetről is. Ugye ott van egy néni, aki vérzik. Most mindegy, hogy milyen pecsétet teszünk rá, hogy honnan jött, de ő egy ember, aki vérzik. És mi meg szerethetjük őt, még akkor is ezt hallottam, hogyha az ellenségünk. Az már egy más kérdés, hogy akarom-e, hogy itt lakjon? Vagy hogy kell-e, hogy itt lakjon ő és az egész nemzete? Lehet, hogy nem kell, mert Isten azt tanácsolta, hogy mindenki maradjon a saját helyén. De ez jelenti azt, hogy ne legyen együttérzés bennem, és ne tartsam magam felelősnek, és segítsek. Nem jelenti. De amit látok ma, hogy a gondolkodásmódok összezavarodnak, és az egyik szélsőségből a másikba esünk, és dolgokat, a hosszút és a színeset, azt összekeverjük. És én azt mondom, hogy nem, ez hosszú, az meg zöld, és a zöld alapján ezt csinálom, a hosszú alapján meg valami egész mást. Kicsit ez most ilyen elbont volt, de értitek. És még egy dolog, hogy, és ezt most csak megint, ne legyünk szentimentálisak. Én kimentünk Tunéziába, és ez egy arab ország. És az első élményünk az volt, hogy figyelj, itt nem szeretnek minket. Megtűrnek minket a pénzünkért, de nem szeretnek. Figyelj, olyan megvetés, olyan, de a pincértől. Attól a szálloda recepcióstól, aki ebből él, olyan, hát majdnem gyűlölet árad belőlük, hogy azt mondja, figyelj, de tuti nem jövünk vissza. Ezek azok, amiknek tűnnek. Basszus, ezek arabok, ezek mohamedánok, ez egy más vallás, ezek bálványimádó emberek, akiknek Az egyik új parancsolata az, hogy meg kell evangelizálni az egész világot, létre kell hozni az iszlám államot, a világméretűt. És mi egy alsóbbrendű faj vagyunk a szemükben, megvetett lények, akiket egy része meg akar ölni, és szerintem ők a kisebbség, a szélsőség, és nyilván ez egy jó része propaganda, de egy másik része meg csak egész egyszerűen megvet, mert mik vagyunk? Gyaurok vagyunk. És emlékszünk még egy pár ezer évvel ezelőtt, hány ezer éve volt? Nem is volt ezer. Mennyi? Hogy? Épp, igen. Pár száz évvel ezelőtt, ugye te Magyarország volt a végvár, a török invázió. És az, tehát ugye te akkor más stílusban jöttek, de ugyanaz a mentalitás, ugyanaz a szellemiség. És megint én nem nemzetekről beszélek, és nem egyénekről, hanem arról, hogy basszus, ez a világ. Tehát ne legyél szentimentális, egy pillanatos, ez a világ. Egy démoni rendszer, amely halad egy végső cél felé, amely végső cél el fogja érni. És én azt mondom, hogy ebben az egész folyamatban nekünk van lehetőségünk a folyamatot gyorsítani, lassítani. És ha ennek csak olyan mikrohatása van, hogy az én gyerekem még egy keresztény országban nőhet fel, akkor az megéri. És ennyi, csak ezt ki akartam mondani. És még valamit hadd mondjak. Emlékeztek a második világháborúra? Nácizmus. Én nem éltem még akkor, de a történelmünknek egy olyan közeli pontja, hogy? Oké, olyan közeli pontja, amiről sok információnk volt. Ami, ha jól tudom, egy kulturált, civilizált keresztény országnak az egy generáción belüli kifordulásával indult el. Németországról beszélünk. A nácizmus térhódításáról, hatalomra jutásáról. Egy nemzet kiáltotta, hogy hely Hitler, és nem tudom, hogy mit csináltak a többiek. Nem akarok ezzel mondani semmit, csak azt akarom mondani, hogy van felelősségünk. És hogy nem szabad szentimentálisnak lennünk. És baromi szeretőnek kell lennünk. Uralkodnunk kell azzal, ami és aki Krisztus. És én meg nem mondom, hogy ez mit jelent. De hogy az a gondolat, hogy én szépen légy leszek a falon, és minden rendben van úgy, ahogy van, és én nekem nem kell csinálni semmit, mert azt megcsinálják mások, az biztos, hogy nem helyes. És hogy te mit fogsz csinálni, ezt de döntsd el te. Van neked Bibliád, van neked ima életed, van neked saját meggyőződésed. Tedd meg. Nekem most annyit kellett tennem, hogy erről beszélnem kellett. Ezt ha nem most, akkor a következő alkalommal, de biztos, hogy mondtam volna. És köszönöm, Éva, hogy kipiszkáltad belőlem. Na és ennyi. És amit meg mondtál, Gábor, azt meg nagyon köszönöm, mert annyira igaz, hogy...
Csak azért is, mert itt Magyarországon még nem sokan, de például Franciaországban...
Rengetegen vannak, igen.
Rengetegen, és azt látjuk, hogy akik már ott van 50 év, és egyszer csak az egyik generáció mondjuk felkapja a iszlám tanokat, és azt szerint mondjuk elindul és gyilko, vagy bármit
csinál. Nagyon érdekes vagy jövőkép.
Vagy esetben is mondjuk elvesz egy keresztény lány, mondjuk aki szenved mellette 10-20 éven keresztül már.
Így van, és mi csendben voltunk. Tehát oké, tehát figyelj, de a következő, tehát az, és megint ez nem általánosítás, nem lehet ilyet csinálni, de ugye van az a mentalitás, akit egyenesen gyűlöl, tehát és le is ri az arcáról. De van a másik, aki kulturálisan egy más szinten van, és ő nagyon jó fej. Ő egy olyan ember, akivel megérted magad. Ő majd, hogy nem a haverod is lehet. De voltál-e már te keresztényként haverja nem hívő embernek? Voltál-e már kedves keresztényként nem hívő emberrel, akinek egy csomó tettét megvetetted a szívedben? Tehát mondjuk haverja olyan embernek, aki mondjuk erőszakos volt a lányokkal. De szeretted és befektettél az életébe. meg fog-e valaha történni, hogy te annyira szimpatizálsz majd vele, hogy te is erőszakos leszel a lányokkal, és elfogadod azt, hogy erőszakosnak kell lenni a lányokkal. Meg fog ez történni? Valószínűleg nem. Mindig ugyanaz maradsz. Na ő is ilyen. Érted? Ő Mohamedán. Ő megvan róla győződve, hogy mi az ő értékrendje. És közben a jó fej veled, hát ha megtérsz. Meg amúgy is emberi módon haverok is lehetnétek. De ő ott belül, ha igazán hívő, és spirituálisan igazán áthatott, akkor ő az, ami. Ő egy Mohamedán. És nagyon jó kérdés, hogy vajon az ő írásaik mit mondanak neki. Hogyha egyszer érettségre jut, és a langymeleg mohamedánságból föláll, és azt mondja, hogy mostantól megteszem, amit Allah követel, akkor az mi lesz? Akkor az mi lesz? És hát figyeljetek, ha olvassátok a Bibliát, Isten ezzel nem szórakozott. Ezzel a jelenséggel. Miért? Mert ez egy katonai döntés, ami emberek tízezreinek, százezreinek és millióinak változtatja meg a sorsát. Ugye te mi volt a gondja Izraellel, Istennek, amikor bementek az ígéret földjére? Hogy összevegyültek az ottani vallásokkal. Nem az emberekkel volt a gondja, a vallásukkal volt a gondja. És az a vallás, ami beszivárgott, az okozta a későbbi bálványimádást évszázadokon keresztül. Miért volt az az utasítás, hogy mindenkit meg kell ölni? Passzus, ezt mondta Isten, mindenkit meg kell ölni. Ezt úgy átsiklunk e fölött. Ezt nem olvassuk komolyan. Úgy értem, mindenkit meg kell ölni. Ezt egy szerető Isten nem mondhatja. Úgy értem, a csecsemőt meg kellett ölni. Hogy tehet ilyet? Szerintem úgy tehet, hogy ez egy katonai döntés volt. Ad egy, az a nép évszázadokon keresztül kapott lehetőséget. Az a nép legalább 40 éven keresztül hallotta a zsidókat, hogy vándorolnak körülöttük. Az a nép, aki előtt szétnyílt a Vöröstenger, akinek az Isten Egyiptomot elpusztította, és adott nekik lehetőséget a megtérésre. Úgy, hogy az olyan nép volt, aki a prófétákat megnyúzta. Úgy értem, megölték, hogy gyerekeiket feláldozták Bálnak, és mit tudom én, mi mindent csináltak. Brutális nép volt, akinek eljött az ideje. Isten adott nekik időt, hogy megtérjenek, nem tettek, eljött az ítélet ideje. És történetesen a zsidó népet akarta használni ítélet végrehajtónak, miért? Hogy megpróbálja őket is. Hozhatott volna tüzet a mennyből, mint ahogy hozott Lót városára, ugye Szodomára és Gomorára. De úgy döntött, hogy a zsidó népet fogja használni. És a katonai döntést, amit a zsidó nép szempontjából meglátunk mögötte, az az, amit ők nem tartottak be, és meg is volt a teljes következménye. Most én megint mit mondok? Nem mondok semmit, mert egy új korban élünk, egy új rendelkezési korban, az új szövetségben, ahol az Ószövetség csak egy tanítómesterünk, egy példázat, egy valami, amin a gyermek felnövekedési korszakaiban mi is átmentünk, tudod, az 5 évessel másképp bánik Isten, mint ahogy igazán bánna vele, azért bánik vele úgy, mert az 5 éves nem ért másból. Tehát az 5 évesnek megmondjuk, hogy figyelj, nem eszed meg a nutellát kannállal együltő helyedben. Nem azt mondjuk neki, hogy élj egészségesen, meg táplálkozz kiegyensúlyozott, hanem azt mondjuk, hogy a nutellát nem kanalazod be, és megeszed az ebédet, mert nem ért másból. De aztán idővel az üzenet a végső az, hogy szeretetben élünk. És mi most már az érettség korában vagyunk, a kegyelem korában, Isten már az egyensúlyt, a törvény szellemét tanítja, majdhogy nem a végső üzenetet. De egy dolgot akarok mondani, hogy Isten nem szentimentális. És ha tanácsolt valamit, akkor annak oka van. És aztán mondta azt is, hogy szeressétek ellenségeiteket, mert ha csak a barátaitokat szeretitek, akkor mennyivel vagytok jobb a világ embereinél. És hogy tudod, hogy ha megütnek jobb felől, tartsd oda a másik arcodat is. Ezek mind részei egy nagy képnek, amit... És csak ennyit akartam mondani, amit nekünk felelősségünk értékelni és újra gondolni. És aztán éltetni. Azt gondolom, hogy éltetni.
Azt gondolom, hogy ilyenkor legtöbbet mégis tudat alatt előjön az igazságnak a keresésre. Van egy ilyen helyzet, ugye? Tényleg egy gyilkológép, ugye, és le van lehet, hogy le van fogva, de keresi az igazságot valahol, hogy hol az igazság, hogy van-e igazság, vagy mi az igazság. És hogy ezt sajnos ebben a világon már keresen tudjuk. És akkor ott van az, hogy mindenki le van fogva. Mert hogyha egy ilyen helyzetben, ott van a környezetben, mindenki tudta volna, hogy mi az igazság, akkor valószínű, hogy lett volna ellenállása a figurának. Érted? Ha én ott vagyok, akkor biztos vagyok. Egy széket, vagy egy fotelt, vagy bármilyen egy tévét a fejhez verek.
Igen.
Senki nem tudta semmit.
Senki.
Nem tudta, hogy miért nem volt meggyőződése. Azt se tudja, hogy hány óra van. Éli a világrendszer szerint való életet, ami gyakorlatilag emberellenes. Hogy arra, mert tényleg, hogy te mondod, hogy leállítani mindenkit, és elpusztítani, és nem engedni, és tönkretenni, és...
Félelembe
tartani, így van, és az isztámnak is az részéje, hogy aki nem egyezik az ő hitükkel, azt ott le kell gyilkolni. Az első lapokon ott van a korábban, jól olvastam, úgyhogy...
Picit azon gondolkozom, így ebben. Én szerintem ennek az egésznek, hogyha így keressük az egésznek a motivációját, teljesen démonikus uralom alatt lévő van. Tehát most azt mondom, hogy az, aki bevezette a repülőgépet a hegybe 180 emberrel, vagy nem tudom én mennyivel, az nem volt iszlám.
Igen.
De szerintem a motivációja ugyanaz volt, mint el.
Világ, a világ. Csak a világon belül is van több alrendszer. Igen. Az iszlám az egyik szerintem. A narkós, depis egy másik. És van még belőle egy csomó. Ugye, amit mondasz, hogy ha az igazságot ismerem, akkor felismerem a tévedést. És, ja. Hát, jól van. Alapvetően nem szoktunk ilyen témákba belemenni, de... De talán ennek most volt alapja, és van alapja, és egy elvet nem baj, hogy fölemeltünk, és ez annak az elve, hogy van felelősségünk, és tehetünk valamit azért, hogy az a rend, amit Isten tanácsolt nekünk, minél tovább fennmaradjon. Egyrészt, másrészt pedig, hogy érezzük a súlyát annak az üzenetnek, amit tovább tudunk adni, mert ez az üzenet menti meg az embereket.